A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést Szabó Györggyel, a Legitimo jogvédelmi biztosító vezérigazgatójával, akivel a jog útvesztőivel való kiutásról beszélgetünk, és egyébként az etikus meg a hiteles működésről, a hiteles gazdasági működésről, és ha már említettük azt a 20 plusz évet, ami a vállalat fejlődéséhez köti, akkor véleménye szerint egyébként mennyit változott a piac, miben más most a gazdasági környezet, amiből indultak?
Hú, hát ez egy jó nehéz kérdés, mert ki emlékszik már arra, hogy volt ez 20 évvel ezelőtt.
De mi a helyzet most, akkor beszéljünk arról.
Igen, hát én egyébként azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt is, meg most is, a gazdasági környezet szerintem lényegesen nem más. Én azt látom, hogy maga az iparág, amivel foglalkozunk, a jogvédelem. Ez a jogi védelem, amit az embereknek adunk, és hogy ugye az angolok azt mondják, hogy a level playing field, hogy legyen egy kiegyenlített játéktér, sem erre se lejtsen a pálya, hogy amit mi adunk az embereknek, az pont azoknak a becsületesen dolgozó, rendes magyar embereknek szól, akik nem milliárdosok, nincsen neki vállalatbirodalma, de rendesen, becsületesen dolgozik, és fölépíti szépen az életét. Családja van, gyerekei vannak, gondoskodni akar magáról és a családjáról. És erre 20 évvel ezelőtt is elképesztően nagy igény volt, meg most is nagyon nagy az igény. Hogyha a mi értékesítőink találkoznak az ügyfeleinkkel, akkor vannak olyan kollégáink, akik 3 ügyfélből 2 szerződést kötnek vele. És az azért egy nagyon-nagyon jó arány. Nagyon ritkán találkozok ma olyan termékkel, amit el tudunk vinni az emberekhez, és akkor azt mondja, 3-ból 2 ember azt mondja, hogy nekem ez jó, nekem erre szükségem van. És ma is, hogyha megnézem, akkor persze panaszkodnak az emberek, hogy hát így nehéz, úgy nehéz, amúgy nehéz. De hát látjuk, hogy közben a hitelezés megint megy fölfelé, veszik fölfele a hiteleket egymás után az emberek, mert mikor veszik föl, akkor veszik föl, bíznak a jövőben, mert megint bíznak a jövőben, látják, hogy van merre menni. Olyan óriási munkanélküliség nincsen, a munkaerőpiac rendben van, sőt, inkább az a probléma, hogy nincsen elég olyan szakképzett munkaerő, aki tudna dolgozni. Nálunk is ez a legnagyobb kihívás, hogy hány értékesítő fog vajon nálunk dolgozni, és csábítom őket mindenféle nagyszerű jövedelmekkel, mindenféle óriási lehetőséggel, hogy piacot épít, embereket ment meg, országot formál át, nagyon tetszik nekik, de mégis kevesen vannak, mert egyébként fogy a munkaerő. Úgyhogy én szerintem, ha tudom, hogy nem mindenki fog ezzel egyetérteni, meg mindenki elfogja, vagy lesznek, akik majd elmondják, hogy de borús a jövő. Én azt gondolom, hogy ez a jövő nem borús. Én azt gondolom, hogy felfelé fogunk, innen, ahol vagyunk, még tovább felfelé fogunk menni. Én azt látom, hogy reál jövedelem emelkedés jön, az embereknek újra lesz pénze, és vissza fog térni ugyanaz a hit, ami eddig is volt, de nagyon érdekes, hogy amikor a legnehezebb időszakokat éltük, és a legrosszabb periódusok voltak, nekünk akkor is jól ment az értékesítés, mert az emberek akkor is látták, hogy erre szükség van, sőt, akkor meg a szükség volt nagyon nagy, mert leépítik, elbocsátják, nem fizet a partnere, meg egymás kárára próbáltak meggazdagodni cégek, vállalatok, emberek, nem szállították le, nem azt szállították le, nem olyan minőségben csinálták meg, tehát akkor meg még több, egy válságos időszakban mindig több problémája van az embereknek, mint amikor minden prosperál, és akkor talán az üzleti partnerek is, meg a vállalatok is, meg mindenki úgy gondolja, hogy jó, belefér, a jó üzleti hírnév érdekében belefér, odaadjuk, nem vitatkozunk. Úgyhogy én optimista vagyok a gazdasági kilátásokat illetően, nekünk is nagyon ambíciózus terveink vannak, az elkövetkezendő időszakra egy nagyon gyors növekedést prognosztizálunk, úgyhogy a kollégák időnként néznek is kerek szemekkel, mikor én a célokat kitűzöm, de hát nyilván egy vállalatvezetőnek az a feladata, hogy olyan terveket tűzünk ki, amik inspirálóak, és ne olyanokat, amit tegnap is tudtunk teljesíteni fél lábon állva is.
Ha már felmerült a munkavállalók kérdés, akkor egy picit kalandozzunk el erre is, hogy első számú vezetőként mennyire gondolja fontosnak a testi-lelki odafigyelést, tehát hogy a munkavállalóknak a testi-lelki épségére mennyire kell egy cégnél ma odafigyelni?
Hát ez most nagyon divatos. Ez nagyon divatos lett, most rengeteg ilyen konferencia van erről, hogy akkor ezt most hogy kell, meg mind kell, meg...
De mennyire érzi a mindennapokban ennek a szükségességét?
Ugye mi ezt nagyon-nagyon régen elkezdtük, 2010 előtt. Már volt chill-out-room, már volt csocsóasztal, már volt céges masszázs, már volt egy csomó minden dolog, és én abban hiszek, hogy akkor tud egy vállalat jól működni, meg akkor tudnak a kollégák jól teljesíteni, hogyha lelkileg egészségesek. Én azt szoktam mondani, hogy egyébként annak, hogy valakinek a karrierje például sikertelen lesz, döntő többségében valamilyen lelki tényező az oka. vagy egészségi. De általában a kettő együtt jár, tehát úgy is, hogy valaki lelkileg nincs jól, és utána ez testi tünetekben jelentkezik, vagy úgy, hogy valakinek akár lesznek testi tünetei, de ha csak testi tünetei vannak, de lelkileg jól van és erős, akkor jól tud dolgozni. De meg kell erősíteni mind a kettőt, és akkor jó teljesítményeket tudunk elérni, mert egy jókedvű, energikus, dinamikus ember, akinek vannak céljai, és akar alkotni, és akar tevékenykedni, hát ebben a mai világban határtalan dolgokat el tud érni. Hát olyan sok lehetőség van, olyan klassz dolgokat lehet létrehozni, és a vállalatok a kiemelkedő teljesítményeket azért honorálják. Nem tudom, mi mindenképpen igyekszünk honorálni a kiemelkedő teljesítményeket, és jól lehet érezni magunkat. Úgyhogy nálunk ma is van jóga óra, mindig jön, hogy akkor menjünk jogázni, aztán van, aki megy, van, aki nem megy. Van egy telemedicina szolgáltatásunk, ahol, most nem lehet kimondani a nevét, gondolom, ahol be lehet jelentkezni, és akkor lehet online ilyen szolgáltatást igénybe venni, vagy akár időpontot egyeztetni egy orvoshoz. Együtt megyünk futni, van kis futókörünk, és akkor megyünk az Ultra Balatonra, és akkor ott váltófutás van, és imádjuk, és akkor ősszel megyünk a egyéb futóversenyekre.
Csapatot is kell építeni, tehát ez annyi feladattal jár, az, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, illetve benne az emberek testi-lelki jóléte is megvalósuljon. Igen. Hogyha már a változásról beszéltünk, akkor én még behoznám a digitalizációt, hogy ez mekkora kihívást és esetleg fejlődés lehetőséget jelent önöknél?
Nagyot, egyértelműen nagyot, úgyhogy mi elég erőteljesen foglalkozunk ezzel. Ez most egyébként buzzword, tehát mindenki nyomja, hogy ő mennyire digitális, meg mennyire jó. Hogy a valóságban mi van mögötte, az mindig más kérdés.
Igen,
hogy
cége válogatja.
Igen, de a PowerPointok mindig jók, úgyhogy én úgy hívom ezeket, hogy jönnek a PowerPoint huszárok, és akkor meg tudják mutatni, hogy mennyire jó a náluk ez a dolog. Igazából az számít, hogy ebből mennyi üzlet lesz, és hogy tudjuk üzletre lefordítani. Ugye én most már ezt mondhatom, én is benne voltam ebbe a PowerPoint-odásba, amikor az volt a lényeg, hogy tudom bemutatni a tulajdonosnak, hogy mi mennyire innovatívak vagyunk. Ma már nem ez a lényeg, ez is a fordulatnak a része, ma az a lényeg, hogy ebből mi tudunk üzletre lefordítani, és ebből hogy lesz bevétel, és hogy lesz szolgáltatás azoknak, akikkel mi együtt dolgozunk, és akik a mi ügyfeleink. Úgyhogy a háttérben nagyon sok olyan fejlesztésünk van, amik egyfelől az elmúlt éveknek az elmaradásait kell, hogy nagyon gyorsan bepótolják, és digitalizáljunk mindent, és közben mennek azok a fejlesztések, amik már a jövő fejlesztései, most ilyen buzzword az, hogy legyen AI, meg hogy legyen applikációja mindenkinek, és ezeket mi is csináljuk, nekünk is készen van. Óriási gondolkodás van arról, hogy mikor, miként, mire használva indítsuk el ezeket a piacon. Ami egyébként nekem egy nagyon fontos dolog az, hogy a kollégák azok folyamatosan képezzék magukat, úgyhogy minden hónapban a menedzsment nekem beszámol, hogy ők és a kollégáik mit tanultak abban a hónapban. És akkor vannak, akik azt tanulják, hogy valami külső forrásból elmennek tanfolyamra, van, aki könyvet olvas, van, aki pedig azokat a tanulságokat hozza be, amit egy adott projekt során ők levontak, és valamit módosítottak a saját területükön. És csak egy példa, ezt mindig el szoktam vele dicsekedni, mert szerintem egy nagyon jó sztori, hogy nálunk jogi szolgáltatások vannak, és van egy jogi igazgatónk, aki a csapatot irányítja. Magyarország egyik legjobb jogásza, egy kiváló vezető, hölgyről van szó, és ő most adattudósként végzett az egyik ilyen komoly képzőintézménybe, mert azt mondta, hogy egyébként a jövő ahhoz, hogy itt mesterséges intelligenciát működtessünk, vagy egyéb dolgokat sem, az út az úgy vezet, hogy nekünk meg kell tanulni azokat a tudományokat, amik arra legalább képessé tesznek minket, hogy ezt megértsük. Mert különben rá fogunk támaszkodni valami külső tanácsadóra, aki majd ad valami tanácsot, és akkor szóval jó, akkor legyen így, vagy egy beszállítóra, aki majd elad nekünk valamit, amire vagy van szükségünk, vagy nincs. Úgyhogy ott a kollégák is folyamatosan járnak innovációs közösségekbe, meetingekbe, gondolkoznak azon, hogy mit lehet fejleszteni. A vezetőjük az pedig egy nagyon-nagyon kreatív és újdonságra nagyon nyitott hölgy, ő pedig folyamatosan presszionálja őket. Úgyhogy hát remélem, ha hallgatják a riportot, akkor remélem itt is hallják, hogy nagyon várjuk már, hogy ez üzleti eredményre leforduljon, és nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy itt egy-két olyan újdonsággal kijöjjünk, amin az elmúlt években dolgoztunk. De egyébként most is megjelent, hogy a digitalizáció az folyamatos, tehát a mi ügyfeleink azt tapasztalták. Egyébként itt a Legitimo névváltás és a Legitimo fordulat kapcsán folyamatosan azt tapasztalják, hogy egy csomó minden dolog most már digitálisan elintézhető, digitálisan tartjuk a kapcsolatot, digitálisan jelzünk nekik, tehát elveszett a papír, úgyhogy érdekes módon most örülnek a lányok az iktatáson, mert nincsen annyi munka, mint annak idején volt, úgyhogy tudjuk az ő kapacitásokat másra is használni.
behozta a beszélgetésbe az AI-t, a mesterséges intelligenciát. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ezen a jogvédelmi biztosítói piacon mennyire kell empatikusnak lenni.
Hát a végtelenségig. Tehát nekünk nagyon sok olyan esetünk van, amikor a munkánknak a nagyobbik része az valamilyen fajta empátia, lelki támogatásnak a megadása az ügyfeleink számára, és kisebb része a jog. Persze nyilván, hogy mekkora része a jog. Nekünk a jog az egyszerű, mert mi azt tudjuk. Tehát amikor én azt mondom, hogy kisebb része, akkor valószínűleg, ha nem itt dolgoznék, akkor azt mondanám, hogy ez egy óriási szelet.
Hát ez a rutin megvan, a kapcsolatrendszer.
Igen, de hogy az, hogy amikor, mondok egy példát, van egy hotline szolgáltatásunk, és amikor valaki utazik éjszaka, és egy ilyen ködös estén balesetet szenved, elüt egy gyalogost, nehogy Isten meghal, és kimegy a rendőrség, és ott villognak a lámpák és helyszín, olyan sokban hívják föl a hotline vonalunkat, hogy most akkor mit tegyek, mit írjak alá, merre menjek, hogy legyek, és meg kell őket nyugtatni, hogy egyáltalán képes legyen a helyszínen racionálisan tevékenykedni. És ez egyébként ez nem csoda, hogy ez így történik. De vannak olyan helyzeteink is, mint amikor valaki egy vitába keveredik, és akkor ő úgy érzi, hogy őt anyagilag átverték, ő nem kapja meg a jussát, vagy nem szolgáltatnak neki, nem tudja a garancia igényét érvényesíteni, nem úgy építették meg, nem úgy csinálták meg, eladtak neki valami szemetet. És annyira ki van borulva, hogy mikor megkérdezik tőle, hogy uram, mivel lenne elégedett? Tehát mi az, amit érjünk el? Nem tudom, de az biztos, hogy én ezzel. És igaza van, mert lelkileg ő megsérült. Nem így kellett volna eljárni. Hát persze, rendben van a dolog. De nyilván nekünk el kell oda jutni, hogy ebben a beszélgetésben a két partner értelmesen tudjon egymással kommunikálni, mert akkor megoldható a probléma, el lehet utána ezt felejteni, és lehet tovább menni az életbe.
Tehát ezért kell empatikusnak lenni, megérteni az ő lelki állapotát, és ebből kiindulva irányítani a helyzetet.
Úgyhogy ebben nagyon komoly képzéseket kapnak a jogászaink is, ami ugye nekik egy újdonság, mert ő jogászként kijön a jogi egyetemről, és akkor úgy gondolja, hogy paragrafus.
És bíróság,
igen.
Itt viszont hát ugye, közvetítés, jogvédelem,
így van.
Megértés.
Igen. És akkor, amikor nekem egy fiatal jogász azt mondja, hogy én mondom neki, hogy nem volt elégedett az ügyfél, ugye nagyon sok helyen mérjük az ügyfél elégedettséget, a telefonos beszélgetések végén, az ügyek lezárásánál, a személyes...
Tehát kapnak visszajelzést. Ügyfél.
Igen, de mert nekünk nagyon kell. Ugye nekünk az az érték, és az a mi filozófiánk, hogy vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Biztosítok azt szeretik, ha nem veszik igénybe a szolgáltatást, mert az az olcsó. Tök jó, üzleti racionalitás ez diktál. Ezért is nem illeszkedünk mi semmilyen ilyen nagy vállalati rendszerbe, mert ugye mi meg azt mondjuk, hogy vegyék igénybe, hogy tudjunk segíteni, mert akkor lesznek hosszú távon ügyfeleink, mert akkor látják az értéket abban, ami nekünk van. És akkor ő kijön, és akkor azt mondom, hogy az ügyfél nem volt elégedett, azt mondja, pedig én nagyon jól jártam el. Uh-huh. És mondom, hogy járta le? Azt mondja, hát így van, ez a paragrafus ezt mondja, hát én közöltem. Mondom, igen, ezt közölted, de ahogyan közlöd, arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert teljesen szakmailag teljesen rendben voltál, de hogy tudod ezt úgy mondani, hogy ő ezt megértse, az ő nyelvén beszélve, ő neki az érzelmeit megértve, érzelmileg őt támogatva, és eljutni oda vele, hogy ő lássa azt, hogy van fény az alagút végén, és jó fény van az alagút végén, olyan, amivel ő boldog tud lenni. Na és hát ez egy mindig egy ilyen nagy kihívás, de nagyon nagy szerencsém van, mert nagyon sok fiatal kollégánk van, és nagyon nyitottak erre, és olyankor azt a visszajelzést is adják, hogy neki ez egyébként a magánéletükben is egy nagyon nagy előnyt jelent, hogy ilyenfajta képességekkel őket mi felruházzuk.
Úgy tudom, hogy a Legitimo, illetve a korábbi DAS annyira fontosnak tartja, hogy a jogvédelem területén a legkiválóbb legyen, mert hogy erről beszélünk, és erről beszéltünk az elmúlt fél órában, hogy önkorlátozást vezetett be. De mit érthetünk ez alatt az önkorlátozás alatt?
Igen, ez egy nagyon nehéz döntés volt, ugye, mert mi egyébként biztosítási, vagy biztosító társaságként működünk. Tehát simán megcsinálhatnánk azt, hogy mindenfajta biztosítást értékesítünk, vagy más olyan dolgokat is, ami ezen a berkeken belül eladható. És az volt a döntés, hogy specialistaként kívánunk működni. És ennek a nagyon-nagyon fontos oka az volt, hogyha valaki nálunk egy sérelmet szenved, követelése van, azt akkor érvényesíteni kell. Akkor mi soha nem akarunk abba a helyzetbe kerülni, hogy legyen egy érdekkonfliktus. Mondok egy példát, bekövetkezik csak egy egyszerű gépjármű baleset. Van egy személyi sérülés, és amit mondtam, 22-ről vagy 4-ről, 22 volt olyan ügyünk, ahol 8 millióról 80 millióra mentünk fel, és akkor bejelenti ezt az ügyet hozzánk az ügyfél. És akkor kiderül, hogy a felelősség biztosítója annak a járműnek, amivel ő összeütközött, azok szintén mi vagyunk. Hát ha ez bekövetkezne, akkor itt az a helyzet állna elő, hogy nekem be kéne perelni saját magamat, és akkor mibe vagyok érdekelt, hogy nyerjek az ügyfélnek 80 milliót, vagy abba vagyok érdekelt, hogy ne fizessek ki 80 milliót, és valahogy elhárítsam ezt a követést, és bebizonyítsam, hogy ennek az embernek nincs igaza.
Kerültek már ilyen helyzetbe?
Mi nem kerültünk, mert mi nem adunk el ilyen biztosításokat. Mi azt mondtuk, hogy mi csak jogvédelmet adunk el, soha ne forduljon elő egy ilyen dilemma a mi helyzetünkbe. Ha hozzánk valaki bejelent egy ügyet, akkor egyetlen egy dolog lebegjen a szemünk előtt, és csak az legyen fontos, hogy az ő érdekeit érvényesítsük. Az összes többi nem számít. Ne gabajodjunk bele abba, hogy valamilyen érdekkonfliktus mentén nekem el kell gondolkodni azon, hogy hogyan szolgáltassak az ügyfélnek. 100%-os hatékonysággal, lendülettel, elkötelezettséggel ott kell állni, és amit meg tudunk neki szerezni, azt meg kell szerezni.
Most az igazságbajnokának nem könnyű lenni, én azt gondolom, viszont etikus magatartást, meg jó példát mutatni, azt viszont lehet. Teszik? Hát nagyon, próbálják?
Nagyon igyekszünk, nagyon igyekszünk. Én nyilván úgy gondolom, hogy igen. Én azt látom, hogy sok kollégám is úgy gondolja, hogy igen.
De ez egy nem könnyű út, azért is kérdezem.
Nem, de szerintem ez az egyetlen helyes út. Tehát hosszú távon ez az az út, ami megtérül.
Hát azért kérdezem, mert annyiszor említette az etikus viselkedést, a becsületességet, a tisztességet.
Igen. Egyébként most éppen egy olyan felvételről jövök, ahol arról nyilatkoztunk, hogy egy díjat fogunk átadni majd valamikor össze, ami a jogtudatos vállalatokról és munkavállalókról szól, mert azt gondoljuk, hogy szeretnénk promotálni és szeretnénk elvinni a világba azt a hírt, hogy az egyetlen helyes mód egy ország fejlődéséhez, egy gazdaság növekedéséhez az, hogyha megbízhatóan működünk és tudunk egymásra számítani, és olyan üzleti és olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, amik a becsületesség mentén működnek, ahol tudom, hogy ha megígértem valamit, akkor azt be fogják tartani és lehet rá számítani. És mi is így kell, hogy működjünk, hát ha mi nem így működnénk, az nagyon nagy baj lenne. És nekem egyébként egy nagyon érdekes tapasztalásom van ezzel kapcsolatosan, hogy engem nagyon-nagyon sokan segítettek az elmúlt időszakban, akik nagyon-nagyon hálás is vagyok. Sok olyan ember, akit a pályafutásom során megismertem. És nyilván mondhatták volna azt, hogy nyaljásót, engem egyszer már átvágtál, megégettem veled magadat, nem vagy jó fej, csináld, ahogy akarod. Nem ajánlok neked senkit, nem akarok veled együttműködni, nem akarok veled kooperálni, nem segítek. De nagyon sokszor olyan helyekről érkezett segítség, ahol nem is gondoltam volna, akár tanácsok formájában, akár ajánlások formájában, akár bármilyen más formában. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez megtérül, és azoknak lesz jó üzlete, és egyébként jó élete is, akik ezt ilyen formában élik az életüket.
Na most a 30-as évei elején, pár éves szakmai gyakorlat után már a vezérigazgatói pozícióba került, ez 22 évvel ezelőtt volt, és az alatt rengeteg ismeret, tudás, tapasztalat rakódott önre. Igen. Igyekszik továbbadni ezt a tudást?
Persze, egy csomó mentorprogramban benne vagyok, és akkor akit érdekel, én annak szívesen elmondom. Az utóbbi időben azért már szűkösebb az idő, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire fogom tudni vállalaton kívül hosszú távon csinálni, de nagyon sok, nagyon szívesen és nagyon sok helyen veszek ebben részt. Amúgy ez nekem ilyen alapvető becsípődés is, mert amellett, hogy én közgazdász vagyok, meg biztosítás matematikus, még van egy tanári diplomám is ott a háttérben, amit én nagyon szerettem volna csinálni, hogy tanítsak, csak aztán elsodorta az élet, és rájöttem arra, hogy ezt a segítés, tanítás, tudás átadás iránti igényemet ezt egyébként egy vállalati közegben is ki tudom élni, és nagyon nagy szükség van itt is arra, hogy akik körülöttünk vannak fiatalok, nekik ezeket a tudásokat átadjuk, és őket is sikeressé tegyük, ugyanúgy, hogy mi is azok lettünk annak idején.
És az elején beszéltünk a szemléletformálásról, és engedje meg, hogy záró kérdésként olyan irányba vigyem a beszélgetésünket, hogy miért fontos, vagy hogyan fontos az edukáció formálni az emberek joghoz való viszonyulását, hogy jobban ismerjék, megértsék egyrészt a jogaikat, jogosultságaikat, meg a lehetőségeiket. És ez egy nagy munka.
Nagy, mert hogyha én megkérdezzek valakit, hogy őt milyen jogsérelem érte az elmúlt 2 évtized során, akkor azt fogja mondani, hogy nem is tudom, föl se tudja idézni. De ez azért van, mert nem tudja beazonosítani, hogy ott tulajdonképpen mi történt. És mi, mikor dolgozunk, van a nagyon aranyos kis fiatal a jogászai, fiatal, hát már nem tudom ki a fiatal, 30 éves, az fiatal, az még fiatal.
Hát mondjuk fiatalnak, igen. Egyezünk ki ebben.
Igen. Tehát 30-as éveiket taposó jogászaink vannak, fiatalok, lendületesek, és például ők időről időre elmennek iskolákba, és beszélnek a diákoknak arról, hogy milyen jogaik vannak, és azokkal hogy tudnak élni. Ugyanígy mi a különféle csatornákon, social media csatornákon folyamatosan küldjük küldjük az üzeneteket, hírleveleket küldünk az ügyfeleknek, és szeretnénk abban közreműködni, hogy legyenek tudatában, hogy mihez van joguk. Mert ugye a törvényalkotó meghozza a jogszabályokat, és nagyon sokszor az van egyébként, hogy nagyon jó szándékú törvények vannak, amik képessé teszik az embereket arra, hogyha őt sérelem éri, tudja érvényesíteni. De mit tehet? Utána a törvény az az egyik lába, másik az érvényesítés, meg a tudás. Tudom-e, hogy milyen jogaim vannak? Tudom-e, hogy hova fordulhatok? Tudom-e, hogy mikor ért engem sérelem? Tudom-e, hogy az érvényesíthető, nem érvényesíthető? Úgyhogy igyekszünk erre tanítani az embereket, és nagyon fontos, hogy nem arra akarjuk őket tanítani, hogy ez egy pereskedő társadalom legyen. Terheljük túl az amúgy is túlterhelt bíróságot, menjünk el, és akkor még több pert generáljunk. Nekünk az a lényeg, hogy minél több dolgot peren kívül tudjunk elintézni, 90%-át le tudjuk játszani peren kívül, nem kell hozzá bíró.
Ez egy és nagyon, nem kell hozzá sok év.
Hát igen, de ez egy nagyon nagy szám. És látok egyébként külföldön olyan vállalatokat, akik gyűjtenek különféle károkat, és rengeteg bírósági pert indítanak, és még abból is megpróbálnak hasznot szerezni, hogy ezekben a bírósági perekben költségeket érvényesítenek, és mennek, pereskednek. Nem jó. Nem az a feladat, hogy túlterheljünk bíróságokat, meg eljussunk oda, hogy óriás viták van. Az a feladat, hogy ha valaki sérelemért, ha valaki el akar intézni valamit, akkor el tudjon jönni hozzánk, és el tudjuk őt oda juttatni, hogy ő megkapja azt, amivel ő elégedett. És akkor boldog, és akkor rendben van, és tud tovább élni, és tud arra koncentrálni, ami neki fontos.
Hogy legyen így, és jó munkát kívánok ehhez, hogy minél jobban tudják akkor formálni a közvéleményt, illetve egy jobb irányba vinni a jogvitás ügyleteket. Úgyhogy köszönöm a mai beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, ezen leszünk.
Szabó György, a Legitimo jogvédelmi biztosító ZRT vezérigazgatója volt ma a vendégem. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.